Balaton akaratján tartották a 25. országos családkongresszust 2018. novemberében. A tavaly augusztusban Dublinban megrendezett családok 9. világtalálkozójáról Ménesi Krisztina és Balázs számolnak be. Az első részt hallják.
Szeretettel köszöntünk mindenkit. Ménesi Balázs és Krisztina vagyunk, akik 22 éve a Mécs családközösséget vezetjük Magyarországon. Tehát abban az ajándékban részesültünk, hogy a püspöki kar meghívásából részt vehettünk ezen a bizonyos dublini találkozón. Találkozó színességét jól mutatja az, hogy mindannyian másféle prezentációs sablont használtunk. Bár ez nem a lényeghez tartozik, de azt gondolom, hogy különböző szempontokból közelítettük meg ezt a feladatot. Minket arra kértek, hogy a pasztorális előadásokról adjunk egy áttekintést, ami abból a szempontból szubjektív, hogy mi kiválasztottunk olyan előadásokat, amiről azt gondoljuk, hogy érdemes megosztani a vázlatát legalább. És ezt fogjuk akkor röviden megmutatni. Kétféle áttekintés lehetséges. Az egyik azok a fő témák, amik előfordultak a családtalálkozón, szépen struktúráltan voltak elosztva. Ugye magának a pasztorális konferenciának három napja volt, hogy azt az István is említette, a kedd, a szerda és a csütörtök. A keddi nap fő témája az a család és a hit volt, és itt azt a két előadást emeltük ki cím szerint, amiről most vázlatot fogunk megmutatni. A második nap a család és a szeretet volt a téma. Három előadást gondoltunk röviden összefoglalni, és a harmadik nap a család és a remény, ahol egy előadást emelnénk ki a Balon püspökét. A másik olvasata ugyanennek a találkozónak, hogy a család szempontjából vizsgált különböző területeket, ugye a technológiát, amiről a Barbiék fognak beszélni. Itt nem választottunk mindenről előadást. A hit és a család ernyője alatt Leó atyának a főzőiskolájáról fog a Gabi egy rövid áttekintést adni, ha nem is olyan ízesen, mint ott a helyszínen. Mármint nem az előadás nem lesz ízes, hanem a kóstoló fog hiányozni. Ilyen szempontok szerint voltak előadások és tanúságtételek ezen a bizonyos konferencián. Ennek az első napnak az egyik fénypontja a Tagle Bíboros előadása volt, akinek az előadásán személyesen is részt vehettünk, és azt gondolom, hogy nagy ajándék volt, hogy ezt így tehettük, úgyhogy erről most a Krista fog beszélni.
Azzal kezdte, hogy gondolkozott rajta, hogy Ferenc pápa a megválasztása után hamarosan elkezdett erről a kiselejtezés kultúrájáról beszélni, hogy vajon ezt ő találta-e ki. Aztán elmondta, hogy utána ment, és egy kanadai szerzőnél találta meg ennek az egész jelenségnek a történetét és a gyökerét. Az 1920-as, 30-as évek világválságára megy vissza, elsősorban Amerikába, ahol azt kezdték mondani, hogy úgy lehet fellendíteni a gazdaságot, hogyha az emberek elkezdenek költekezni. És ezt úgy adták elő, mint egy hazafias cselekedetet. Ha szereted a hazádat, akkor vásárolj. Ez a folyamat erősödött fel, elsősorban az autóiparban, és vált az úgynevezett tervezett elavulás kultúrájává, vagy jelenségévé, ami azt jelenti, hogy egyre inkább beletervezték a termékekbe azt, hogy az a termék elavuljon. Az autóiparból aztán a többi iparágra is átterjedt ez a bizonyos tervezett elavulás. Megjelentek a 60-as években az egyszerhasználatos termékek. Ez már majdnem a csúcsa volt ennek a nagyon rosszfajta jelenségnek. Odáig, hogy már nem azt nézték, hogy minél tartósabb, minél jobb termékeket állítsanak elő és vegyenek, hanem az, hogy mikor avul már el valami, hogy újat vehessünk. Divatba jött az eldobás, a leselejtezés. Azt mondja, hogy a tervezők számára minden elavult, ami létezik. És akkor ránk nézett, és mondta, hogy ti is léteztek, ti is elavultatok. Szinte erényé vált az, hogy eldobom, ami van, divattá vált. Most az egyszer használatos termékeknél, igen, a trapézszabású farmer az ő farmerje, azt mesélte el, hogy amikor a 90-es években visszament Amerikából haza Fülöp-szigetekre, akkor megtalálta egy szekrényben a régi farmerjeit, ami csupa ilyen trapézszabású ódon és már a divatból kiment farmer. Azt mondta, hogy hát teljesen használhatók lettek volna, de hát sose veszi föl, mert ugye már elavult, már kiment a divatból. Tehát igazából az egyszer használatos eldobható termékekkel és az egyszer használatos csomagolóanyagokkal jelent meg az igazi nagy veszély, ami, hát mindannyian tudjuk, a szeméttenger, ami az óceánokat szennyezi, a levegőszennyezés, a nem lebomló anyagok. Mindez már a létünket veszélyezteti. Igen. És az egészségünket. Ezeket jól tudjuk. És itt egy nagyon fontos kapcsolatra mutatott rá. Azt mondta, hogy a gazdaságban megjelent ez az eldobás, ez a leselejtezés, és ez átment a kultúrára is. Így mondta, hogy a gondolkodásmódra, az értékrendre és a viszonyulásokra is átterjedt ez a bizonyos elavulás és eldobálás és leselejtezés. Mindennek a hasznosság lett a fokmérője, vagy az értékmérője. És így alakul ki az emberek tudatában, talán nem is tudatosan, de az, hogy az a személy is, aki nem eléggé hasznos, az eldobható, elavulhat. És így a magzatok, az idősek, a fogyatékosok, elítéltek, a rabszolgák, a menekültek, a kirekesztettek, igazából eldobhatók. És akkor felteszi a kérdést, hogy mit tegyünk. Azt mondja, hogy először is tartsunk lelkiismeretvizsgálatot, hogy vajon mi is beépítettük-e az életünkbe a tervezett elavulás szemléletét. Mennyire van jelen ez a mi életünkben? Gondoljuk át, hogy hogyan tehetnénk tartósabbá a termékeket. Fontoljuk meg, hogy mikor kell valamit tényleg kidobni. És elmesélte az órájának a történetét, ami nagyon kedves, 73-ban az érettségiére kapta az óráját a szüleitől. És mondta, hogy hát már mióta püspök lett, meg bíboros lett, azóta többen mondták neki, hogy hát bíboros úr maga egy két lábon járó múzeum, mert hát ilyen régi órát hord, hát magának már járna, hogy egy újat vegyen, és hát annyival szebbek, meg korszerűbbek is vannak. És akkor elmondta, hogy ezt az órát ő az érettségére kapta a szüleitől, akik kölcsönt vettek azért, kölcsönt kértek azért, hogy ezt az órát neki megvehessék. Ez számára nem egy tárgy, hanem a szüleinek az arca, a szülei szeretetének az arca. És ő ezért ezt fogja hordani. Ugye a környezetszennyezés, meg a tárgyak leselejtezése ugye összekapcsolta azzal, hogy az embereket is hajlamosak vagyunk, a számunkra nem hasznos embereket leselejtezni, kidobni az életünkből. Ugyanígy hozta a pápa által hangsúlyozott fogalmat, ezt az integrált ökológiát. Tehát azt jelenti, hogy kapcsoljuk össze a természeti környezetvédelmét, a tárgyak nem eldobálását, az emberek nem eldobálásával. Azt mondja, hogy ismerjük fel, hogy a hasznosság elvét átvittük a kultúrára is. Azt mondja, hogy talán tudat alatt, de már az ember úgy van a házastársával is, hogy vajon mikor avul el? Minőségét megőrzi, meddig. Igen, a személyes megtérés lenne a teendő. Őszintén és bátran ismerjük el, hogyha minket is valamennyire hatása alá kerített ez a kiselejtezés. Ismerjük fel spiritualitásunk gyökereit, Szentírást, Jézus Krisztust, a szentek tanúságtételét. Nagyon fontos ez, hogy a kapcsolatokra fókuszáljunk, és ne a hasznosságra. Azt mondta, hogy ugye a hasznosság az egy individuális dolog. Nekem mi a jó, nekem mi a hasznos. Akár tárgyakról, akár emberekről van szó. Ezzel szemben a megőrzésnek a kultúrája az a kapcsolatokra fókuszál. A személyt látja a másik emberben, nem azt, hogy hasznos-e. Ezzel kapcsolatban elmesélte azt, hogy amikor ő diakonus lett, és ige liturgiát tartott, akkor mindig ment maga ige liturgiát tartani, nem jött vele minisztráns. Mikor pap lett, és ment misézni, akkor már jelentkeztek a minisztránsok, meg a kórus, mert ugye a papot mindig megvendégelték mise után. Már volt valami haszna. És akkor, amikor püspök lett, akkor kiderült, hogy a városból mindenki az ő rokona. Jöttek egyre másra az emberek, hogy mi is rokonok vagyunk. És akkor, amikor bíboros lett, akkor mindenki odajött és szelfizni akart vele. És akkor mondta, hogy hát tulajdonképpen mi változott? Az arcom nem változott, ugyanaz vagyok. Most mégis fotózkodni akarnak velem. Miért? Mert igazából talán nem egy személyt látnak, hanem egy hasznos kapcsolatot. És akkor végül azt mondja, hogy igen, tehát a pápa azt mondja, hogy ha valamit le kell selejtezni, akkor az a leselejtezés kultúrája. És hogy ehhez gondoljuk át az életmódunkat, a kicsi jótettek is sokat számítanak a teremtett világ felé is, és az emberek felé is. Itt van a link, ahol meg lehet, majd ezt át fogjuk küldeni mindenkinek, meg lehet kapni ezt, és ott van a link, ahol az összefoglaló van az ő előadásáról.
Nekem így jobban kézzel esik a mikrofon, az az igazság. Ugye két link is van benne, az egyik az az előadásnak a megnézhető videó linkje, ahol angol nyelven mondja nyilván az előadást, és a másik pedig ugye az István által már említett kuriós összefoglaló. A következő előadás, amiből egy rövid vázlatot fogunk mondani, az a hit átadása a családban. Itt a Kárió házaspár előadásából adunk egy képes beszámolót, amihez némi szöveget is mondunk majd hozzá. A Kárió házaspárról azt kell tudni, hogy a Mécs világszervezetének, az ICCFM-nek a vezető házaspárja, egy mexikói házaspár, és nagyon szeretnek tanítani és képekben beszélni, és ezért egy ilyen képet hoztak az előadásuk illusztrálására. Ugye azt mondja, hogy ha megnézzük a katekizmust, akkor ott azt olvassuk, hogy a hit az az isteni erény, amellyel hiszünk Istenben és mindenben, amit nekünk mondott és kinyilatkoztatott, és amit az egyház nekünk hinni előad, mert Isten maga az igazság. A hittel az ember szabadon Istenre bízza teljes önmagát. Azaz, a hit az életünkkel adható át, és ezért a keresztény család a hit átadásának legjobb helye. Ebben a szülők, ennek teljesítésében a szülők nem helyettesíthetők. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy a mai világban kevés olyan keresztény szülő van, aki valóban át tudja adni a hitét. A szüleinken keresztül kapjuk a hitünket első körben, és hát a tapasztalatunk az, hogy nekünk kell továbbadni, és ez az, amit egy busszal szemléltetnek. Ugye a busznak a tetején rajta van, hogy a cél az Isten országa, tehát oda halad ez a bizonyos busz, és a busznak a kerekei a keresztény életnek az alapvető elemei. Ugye az első kerekek közül az egyik az imádság, a másik első kerék az ugye a képzés, és azért vannak ennek hátsó kerekei is, ami itt ugye nem látszik, hogy minden hátsó kerék a buszon általában dupla kerék szokott lenni egyébként. Ugye itt a fő jellemzőit a hátsó kerekeknek a közösség, illetve az elköteleződés, a társadalom felé való elköteleződés adja. A közösség úgy dupla kerék, hogy annak az egyik kereke a közösségi élet, a másik kereke a vendégszeretet. Az elköteleződésnek pedig az egyik kereke a szolgálatvállalás, és a másik pedig az anyagi javak keresztény módon történő felhasználása. Itt annyit tennék hozzá, hogy ugye a Mécs Nemzetközi Szervezete nagyon sok országban van jelen, és minden országban valahol ezt az alapelvet próbáljuk követni, mindenhol egy kicsit másképpen. Magyarországon az első két kereket az tulajdonképpen a Mésnapok néven ismerhető lelki gyakorlatok alkotják. Többségében a közösségnek a kerekét a Mécsi családközösségek alkotják, ahol a Mécs ugye a megfigyelés, értékelés, cselekvés szavaknak az első betűje, és az elköteleződést pedig, amit mi a missziónak tekintünk a saját szempontunkból, az pedig a társadalom felé, különböző életállapotúak felé való fordulás programokkal, beszélgetési anyagokkal, tehát egyesek felé, házasok felé, ifjúság felé, társkeresők felé, elváltak felé, beszélgetési anyagokat is készítünk ezeknek a közösségeknek, illetve könyveket, meg tanúságtételeket is adunk. Tulajdonképpen a kulcsa, hogy ők ezt elmondták, ennek a bizonyos utazáson való részvételnek a szándéka. Hát, tehát tényleg akarunk-e az Isten országába eljutni, mert ha erre igen a válasz, akkor a módszertan az, amiben mi tudunk segíteni. És ezt a világ minden táján tesszük. Gyakorlatilag a megtérés, az elköteleződés és a tettek azok, amikkel erre a bizonyos kívánt végállomásra az Isten országába próbáljuk segíteni azokat, akik hozzánk fordulnak. Ezek a különböző országokban kicsit másképpen, de alapelvében hasonlóan működnek, és azt látjuk, hogy valóban működnek. A kiküldött előadásban majd benne lesz ez a bizonyos aláosztás is, meg a link. A következő, amit fontosnak tartunk megosztani, az a Nikolas Bíborosnak az előadása, a házassági felkészítésről szólt a Bíboros, ahol hát elmondta, hogy Ferenc pápának ezzel kapcsolatban ugye az alapvető üzenete az, hogy a Jóisten a házasságban is az életszentségre hív, ezért fontos, hogy ezt közvetítsük már a jegyesek felé is. És ennek különböző részei vannak. Egyrészt tudnunk kell, hogy minden, ami velünk történik, az az Istenhez vezető úton egy következő lépés, hogy a tetteink által, cselekedeteink által növekszik az életszentség, illetve hogy mindazok, akik körülöttünk vannak, azok a Jóisten jelenlétére emlékeztetnek bennünket. Ezért a feladat a jegyes oktatással kapcsolatban, hogy a családba, a tágabb közösségbe, az egyházba történő szeretetteli befogadást és együttérzést tudjuk közvetíteni a hozzánk forduló jegyes párok felé. Az egyszerűség kedvéért 8 szempontot emelt ki, amelyel a jegyesek oktatásához az angol egyházban próbálnak közelíteni. Ezek a következők. Tehát egyrészt ugye együtt vagyunk ezzel a házasságra készülő jegyes párral, és ezt éreztetjük is velük. Nem csak együtt vagyunk, hanem éreztetjük is velük, és örülünk annak, hogy a Jóisten is kíséri őket. Aztán bízunk abban, hogy valóban a Szentlélek vezeti őket, és azt nem árthat tudjuk, hogy a Szentlélek előbb volt ott, mint mi. De az, hogy imádsággal kíséljük ezt a bizonyos jegyespárt, mindazokat, akik hozzánk fordulnak, ez egy fontos része a jegyes oktatásnak. Tehát nem csak ismeretet adunk át, hanem személyes kísérést is végzünk ezáltal. Aztán ami az egyik legnehezebb történet, hogy azt látjuk, hogy ma sajnos az egyházi nyelvezet és az érthető, felfogható fiatalok nyelvezete között egy meglehetősen mély és széles szakadék tátunk. Tehát az egy fontos feladatunk, hogy ezt a bizonyos üzenetet, ezt megpróbáljuk azon a nyelven előadni, amin a szívüket meg tudjuk szólítani. Ha nem tudjuk megszólítani a szívüket, akkor gyakorlatilag egy információközlést tesz az egészből, és vagy a fejük fölött zúg el az egész történet, vagy egész egyszerűen nem érinti meg őket. Az a feladat, hogy a szívüket valahogy megpróbáljuk elérni. Tehát keresnünk kell ezt a nyelvezetet, és bízunk abban, hogy a Szentlélek segítségével meg is találjuk ezt. Aztán feladat az, hogy tegyünk fel segítő kérdéseket, és ez a segítő kérdések feltétele talán segíthet abban is, hogy a szívükhöz megtaláljuk az utat. Milyenekre gondol a Bíboros? Honnan tudod, hogy ő az igazi? Mi az, ami egymáshoz vonzott benneteket? Mit reméltek? Mit vártok el a házasságtól? Vajon, amit elvártok, az hasonlít-e egymáshoz? Tehát vannak-e? Van-e közös alap, amire építeni tudtok, illetve hogy hogyan tudtok ebből majd fejlődni? Ez ugye az első 4 volt. És akkor, hát ugye mentünk tovább, és és azt mondta, hogy hát jó, akkor most nézzük meg, hogy is van ez az egész tovább. Próbáljuk meg egyensúlyba hozni azt, hogy szeretitek egymást, és hogy arra vagytok meghívva, hogy elfogadjátok az életet, mindezt úgy, hogy az egyház tanításával konform és a gyermekeitek, jövendő gyermekeitek jólétét is figyelembe veszitek. Beszélhetünk ugye a szexualitás ajándékáról, ami nagyon jól hangzik az egyik oldalról, de a másik oldalról, ha tudjuk azt, hogy a jegyes oktatásra jelentkezőknek mondjuk alsó hangon a 90%-a már régen együtt él, akkor ezt nem biztos, hogy anélkül, hogy mondjam, egy ilyen... Szóval, hogy megmosolódnak minket, na, ezt akartam mondani, csak nem tudom, hogy lehet ezt úgy megfogalmazni, hogy ne legyen bántó, de ti beszéltek nekünk arról, hogy na mindegy. Tehát ezt azt hiszem, hogy értjük. Aztán egy fontos történet az, hogy a házasságra mindig készülni kell, és hát az igennel nem lezárunk, hanem csak elkezdünk valamit. Azt mondja a pápa, hogy az élet valódi titka az, hogy megtanuljuk szeretni azt, amit kapunk. Fontos, hogy megtanuljuk érzékelni, hogy hol van jelen az Isten, hogyan tudnánk jobban beteljesíteni a küldetést, amit a keresztségben kaptunk. Erre is hívjuk a jegyeseket, a jegyes felkészítés kapcsán. Aztán, hogyha a realitás talaján állunk, akkor nem állt, hogyha tudjuk azt is, hogy hát ugye fel kell készíteni őket a házasság szertartására, és hát bizony van olyan eset, amikor ez az egyetlen nyitott ajtó. Ezt megfelelő érzékenységgel fel kell tudni ismerni, és alkalmazni is kell. Ez még mindig nagyon sok lehetőséget ad a számunkra. Ugye az Amoris Laetitiában azt mondja Ferenc pápa, hogy a házasságkötés liturgiája kifejez mindent, amit hiszünk a házasságról. Az elkötelezettséget egy hűséges, életre szóló, termékeny szövetségben, amelyet Isten megáld az első pillanattól. A liturgia megélt valósággá válik. Nem egyetlen pillanat, amely múltá és emlékké válik, hanem olyan valóság, amely szüntelenül hatással van a házaspár életére. Majd egy későbbi helyen azt mondja, szintén az Amoris Laetitiában, hogy a liturgia szavai, gesztusai és jelei életre kelnek a hétköznapok önátadásában, a családi élet rituáléiban és ünnepeiben. A házasság élő liturgiává válik, Isten jelenlétének ünnepévé.
Balatonakaratján tartották a 25. országos családkongresszust 2018. novemberében. A tavaly augusztusban Dublinban megrendezett családok 9. világtalálkozójáról Ménesi Krisztina és Balázs számoltak be. Az első részt hallották. Az előadás következő része holnap 8 óra 30 perckor hangzik el.
A hangfelvételt szerkesztette Baracskai János, önkéntes technikus.